mert én a te hűségedben bízom, és újongok, hogy megsegítesz engem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szentelj meg minket a te ígéddel, az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Kedves testvérek, Isten beszédét a Királyok első könyve harmadik részéből szeretném olvasni, az 5-től a 15. versig terjedő szakaszt. Megjelenik Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és ezt mondta az Isten. Kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. És mondd a Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán, és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy neki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint a mai napon is meglátszik. És most, ó én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királyá, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, és nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgádat a néped között van, amelyet te magadnak választottál, nagy nép ez, amely meg nem számlálható, meg sem irattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És tetszéke dolog az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Mondd azért az Isten néki, mivel hogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségeidnek lelkét, hanem bölcsességet kértél az ítélettételre, íme a te beszédet szerint cselekszem. És adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy, hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom neked. Gazdagságot és dicsőséget, úgy, hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki, minden te idődben. És ha az én utaimon jársz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsaimat, amiképpen járt a te atyád Dávid, meghosszabbítom életed idejét is. És mikor felserkent Salamon, imi álom volt, és méne Jeruzsálembe, és áll az Úr szövetségének ládája elé, és áldozék egészen égő áldozatokat, és készíte hála áldozatokat, és szerze nagy lakomát minden szolgáinak. Testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, azért vagyunk itt ennek az évnek az első reggelén, mert úgy tapasztaltuk, hogy ezt az életet jól csinálni, a te útadon járni nem lehet nélküled. Nem szeretnénk nekiindulni ennek az esztendőnek a te szavad nélkül. Mélyen sóvárogjuk a te útbaigazításodat, bátorításodat. Az van a szívünkben, hogy szeretnénk tudni, mit gondolsz most te. Mi a te akaratod? Mi a te üzeneted hozzánk? Köszönjük neked, Urunk, ezt a sóvárgást is a szívünkben, hogy bennünk van ez a vágy. Nem akarunk tovább indulni, ne vigy ki minket innen, ha meg nem áldasz bennünket. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy az hoz most is ide, mert tapasztaltuk, hogy te hűséges, gondviselő Isten vagy, aki mindez idáig megsegítettél. Nagy kegyelmességet, gondot viselt rólunk, számon tartotta minden dolgunk, légy áldott ezért. Szeretnénk kérni tőled, Urunk, valóban olyan igét, ami minket eligazít. Nincs oly tudós sehol, aki megtanít utadra, és a bölcs nem fejti meg a te igazságodat, és te fejted meg egyedül. Hát kérünk, taníts bennünket, hogy értsük és szeressük elrendelt utunkat és minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekünk, hogy a te igazságod után sóvárogjunk. És kérünk, adj most a szívünkbe jó kérdéseket, olyanokat, amik tetszenek neked, amiket örömmel meghallgatsz és megjutalmazhatsz. Kérünk Jézus Krisztus nevében, hogy légy jelen köztünk. Vonj be bennünket kegyelmed áramába, és tölts meg minket önmagaddal. Amen. Kedves testvérek, Isten igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek, az iménti fejezetből olvasom a Királyok első könyve harmadik részéből a 10. verset. És tetszéke beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket ennek az évnek az első reggelén, és én magam is abban a várakozásban vagyok, hogy Isten megtölti a szívünket és a tarisznyánkat olyan tartalommal, ami esetleg a rákövetkező év júniusában, szeptemberében vagy decemberében is eligazítást adhat majd. Csoda történet ez a mai, és Salamon helyzete annyiban hasonlít a miénkhez, hogy ő is az életének egy ünnepi magaslatán élte meg ezt az imádságos dolgot. Egy cezurához érkezett, egy korszak lezárult, és kezdődött egy új. És mielőtt nekiindult volna ennek az új korszaknak, ennek az új feladatnak, azelőtt annak a nyitányaként mondja el ezt a csodaszép imádságot, amit le van írva a királyok első könyvében. És azt olvasjuk, hogy tetszett ez a beszéd, tetszett ez az imádság az Istennek. És ezért azt gondolom, hogy nagyon érdemes megnézni, hogy milyen imádság az, ami tetszik az Istennek. Mi az, amit ő megdicsér. Úgyhogy hajoljunk most az ige fölé, és lássuk, hogy mi az, ami tetszett Salamon beszédében Istennek. Testvérek, gondoljuk el azt, hogy milyen kiváltságos helyzet, és akár higgyük is most el, hogy Isten itt van köztünk. Megáll a középen, és azt mondja, hogy kérjetek, amit akartok. Mondjátok el, hogy mi van a szívetekben. Mit szeretnél? Testvérek, ha most meg kéne fogalmazni egy mondatban, hogy mi a legfőbb kívánságunk, azt hiszem, hogy nem is lenne olyan egyszerű megfogalmazni. Sokféle kívánságunk, akaratunk, vágyunk van menet közben, ez is, az is, amaz is kellene. De ha Isten szentséges jelenlétébe von bennünket, és azt mondja, hogy mondd meg, mi a legfontosabb, akkor hogyan foglalnánk ezt össze? Az ünnepek kapcsán egy lelkipásztorral készült egy interjú, és ő nagyon szépen egy éneknek a verseiben, vagy versében fogalmazta meg. Azt mondta, hogy ő ezt szokta kérni általában, hogy engedd, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat és minden parancsodat. Nem könnyű megfogalmazni, hogy mit is várunk Istentől. Karácsonyra készülve kaptam egy internetes képeslapot, Túrmezei Erzsébet egyik verse volt benne, gyönyörűséges zenével és képekkel, és volt egy ilyen sora, hogy a jászol előtt összekulcsolom kezemet szépen, és azt kérem, hogy add meg nekem, ami nincsen nékem, és aztán úgy vártam, hogy mit fog kérni. És az volt a következő sor, hogy csodáddal, csodálatos gyermek, takard be életem. Nagyon tetszett ez a kérés, mert éreztem, hogy mindent elmond, amire szükségünk lehet. Csodáddal, csodálatos gyermek, takard be életem. Testvérek, Isten ezt a kérést Jézus Krisztus óta kiterjesztette minden hívőre. Nem csak a hívő királyoknak jár ez a lehetőség, hogy kérj, amit akarsz. Hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valamit kértek az én nevemben, kérjétek és megkapjátok azt. Minden hívő ember fel van hatalmazva, amikor leül és összekulcsolja a kezét, akkor Isten azt mondja, kérj, mondd el, hogy mi van a szívedben. Beszélj. Ne magadban hordozz a keserűséget, meg az aggodalmakat, hanem aggodalmak helyett, vágyak helyett, hiányok helyett. Mondd el, imádkozz, és mondd meg, hogy mit szeretnél. Testvérek, akár lehet ez a nap annak a napja is, amikor megfogalmazzuk egyszer becsületesen magunknak, hogy mi az, amit Isten elé vinnénk legfontosabb kérésként. Aztán azt látjuk, hogy Salamon imádságának van egy hosszabb bevezetője. A bevezető az a magához a kéréshez képest elég testes. De hogyha jól odafigyelünk, akkor látjuk, hogy ez nem szószaporítás. Ez nem egy olyan terjengős rákészülés. Isten megpuhítása. Cirkalmas, barokkos körmondatok, míg végre ráközelítünk, hogy mit is akarunk végre. Testvérek, ez nem erről szól. Ezek a hosszú bevezetők ott vannak minden igazi bibliai imádkozónak az imádságaiban. Tessenek elolvasni Ezékiás imádságait, Ábrahámét, Dániel imádságát, Dávid imádságait. Ezek a hosszú bevezetők bizonyos funkcióval bírnak. Mégpedig arról beszél az illető a bevezetőben, hogy kicsoda Isten. Előszámlálja Isten nagy tetteit. Te, aki az eget és a földet teremtetted. Te, aki kihoztad népedet erős, kinyújtott karral Egyiptomból. Aki tápláltad a pusztában. Aki megszabadítottad az ellenségtől. Mire valók ezek a mondatok? Isten nem emlékszik rá, hogy mit csinált? Testvérek, nem Istennek, nekünk vannak szükségeink ezekre a mondatokra. Ez olyan, mint amikor oszlatjuk a földi ködöt Isten arca elől. Elfedi őt a földi köd. Elfedik őt a gondolataink, mindenféle dolgok. És kell, hogy tisztázódjon a kép. Hogy tudjuk, hogy ki előtt állunk. Hogy ki az a hatalmas Isten, akinek a rendelőjében vagyok. Kivel tárgyalok én most igazából? Mit várhatok tőle? A legilletékesebbnek a szobájában vagyok. Fontos, hogy tisztázzuk, hogy kicsoda Isten. És minél inkább tisztázzuk, annál inkább bekerülünk az ő kegyelmének az áramába. Annál inkább bátorságot nyerünk a kéréshez és az imádsághoz. Az imádságunk szárnyakat kap. Fölemeli az imádságot a földhöz ragadtságtól, az, hogyha Isten gondolataira és cselekvéseire emlékezünk. Ha előszámláljuk, hogy mit tett ő értünk. Egyszerűen csak kezd el mondani, köszönöm Istenem, hogy. És kezdheted ott, hogy köszönöm, hogy megszülettél Jézus Krisztus, mert azt is értettette. Köszönöm mindazt, amit véghez vittél, az itt töltött időt, magad megüresítését, mindent értem tett. Hosszú bevezető, tehát egyrészt erről szól, hogy lássa meg az illető Istennek az arcát. A másik oka ennek a hosszú bevezetőnek, testvérek, az, hogy az ember látja viszont a feladatnak a nagyságát is. Látja az élet sűrűjét, látja a megoldhatatlan problémákat, hogy óriási a munka, hogy nagy a feladat, hogy igazából emberfeletti út az, amin járunk. Azt gondolom minden hívő ember, hogyha tisztességes, akkor beismeri, hogy hívőként ezt az életet végigjárni, vagy ebben a világban tisztességesen megmaradni, az emberfeletti út. Látja Salamon is olyan kedves, ahogy elmondja, hogy Uram, az én atyám után te tettél engem királyá, és én kicsi vagyok. Kicsi vagyok. Azt mondja, hogy gyerek vagyok a feladathoz képest. Olyan szép ez a kifejezés, hogy nem tudok kijárni és bejönni. Hogy egyszerű dolgokat se látok át. Könyörülj hát rajtam. Felismeri a maga kicsiségét, a feladat nagyságát, és azt mondja, hogy ráadásul tied ez a nép. Neked biztos különleges terved van vele. Nem az enyém ez a cég. Ez a te vállalkozásod, Uram. És nekem tudnom kell, hogy mi a te koncepciód, mi a te terved, mik a te eszközeid. Én itt csak sáfár vagyok, nem járhatok, kelhetek a magam akarata, gondolata szerint, és a magam ötletei szerint. Taníts hát engem, tégy bölcsé. Meghaladja az erőmet mindaz, ami rám van bízva. A feladat nagysága kényszeríti arra, hogy imádkozzon és könyörögjön. És testvérek, azt gondolom, hogy a hívő ember, amikor imádkozik, mindig ebben a kettősségben van. Egyrészt látja Isten nagyságát, és azt, hogy szabad imádkoznia. A másik oldalon látja a feladat nagyságát, és érzi, hogy kell imádkozni, hogy imádkozni kell. És milyen jó, hogy szabad, amit kell. Hogy szabad, amit kell. Isten fölszabadít, és azt mondja, hogy kérj. Minden nyomorúságodat, minden szegénységedet, szükségedet, mondd el most. Így fogalmazza Salamon a kérését, adja te szolgádnak értelmes szívet. Az értelmes szív az önmagában sem kevés dolog, vagy kicsi dolog, inkább a gondolkozásról beszél ez a kifejezés. A szívet azt úgy érti a Szentírás, hogy az a belső műhely, ahol a döntéseink születnek, ahol a dolgok mögött a motivációink ott vannak, ahol mindennek a rugója van, tehát értelem és érzelem együtt a szív, amikor ezt mondja a Szentírás. Értelmes szívet kérek. És ez az értelmes szó még két másikat is magában foglal, az egyik az, hogy halló szívet. Halló szívet kérek. Ugye mennyivel más, amikor az ember valamit a fülével hall, és milyen más, amikor a szívével hall az ember. Micsoda különbség. És azt is jelenti ez a szócska, hogy engedelmes szívet. Azért akarom hallani a te gondolatodat, a te szándékodat, mert engedni is akarok annak. És Isten ezt egyben el tudja végezni, hogy miközben megérteti velünk az ő akaratát, aközben azt is kimunkálta bennünk, hogy szívesen tesszük. Olyan furcsa, hogy azt érezzük, hogy ha rálépnénk Isten útjára, akkor korlátozva lennénk. Akkor aztán nem lehet jobbra-balra, és akkor úgy érezzük, hogy be vagyunk szűkítve, hogy elveszítettük a kontrollt, és hogy az teher, ó, szegény hívők, akiknek mindig azt kell csinálni, amit Isten mond. Testvérek, aki egyszer ezt kipróbálta, azt tudja csak, hogy micsoda szabadság az, hogy csak azt kell tennem, amire Isten indít. Csak azt az utat járni, amit ő elém tesz. És akkor végre megszabadulok azoktól a kényszerektől, amik kívülről próbálnak irányítani. Vagy belülről magunkból próbálnak irányítani. Nem is tudjuk, hogy mennyi kényszer alatt vagyunk, testvérek, mennyi hatás, mennyi hatalom vesz körül bennünket, hogy mennyire nem vagyunk a magunk urai. Ez a szabadságnak az egyetlen útja, hogy minden más kényszertől megszabaduljunk, ha értelmes, halló szívvel és engedelmesen járjuk azt az utat, amit ő elénk ad. Minden hívő embernek erre van szüksége, különben agyonnyomja a küldetés vagy a felelősségnek a súlya, különben agyonnyomja a kötelességeknek a listája, különben mások elvárásai mentén igyekszik haladni, és az majdnem lehetetlen vállalkozás, nem is lehetséges. Különben agyonnyomja a félelem, látva saját alkalmatlanságát vagy gyengeségét. Agyonnyomja mások sikerének a látványa, sziporkája. Különben agyonnyomja a világ ezer gondolata. Testvére, figyeljétek már meg, hogy mindig van valami aktuális cucc, amin gondolkodunk, amivel kitöltik az agyunkat, és rágjuk, tépjük az agyunkat, tépjük a szánkat, most a nyugdíjról, most erről, most arról, és elment fél év. Nem mentünk csöppet se előbbre, nem is rajtunk múlt, de eltelt vele egy fél év, aztán megint eltelik valami más dologgal fél évünk. Külső hallott dolgok helyett valami belső hallásra lenne szükségünk, hogy te mit mondasz, Uram. És még hadd mondjak el néhány dolgot arról, hogy mit nem kért Salamon, és Isten ezt megemlíti, hogy tetszik nekem, hogy ezt nem kérted. Mit nem kért? Nem kért hosszú életet. Úgy érzem, azért manapság már nem olyan egyértelmű, hogy az emberek hosszú ideig akarnak élni. Régen ez olyan szép dolog volt, hogy az élet teljességéhez hozzátartozott, hogy szép hosszú élete legyen valakinek. Ma már nem mindenki mondja azt, hogy hosszú életet szeretnék, talán azért, mert élni még szeret valaki, de megöregedni már sokkal nehezebb. Másrészt túlságosan sok teher és túlságosan sok minden van az emberen, amit nem lát előre, nem tudja berendezni az életét, nem tud tervezni. A lényeg, hogy hosszú élettel vagy anélkül, de állandóan időhiányban szenvedünk. Állandóan időhiányban vagyunk. Nem kért több időt Salamon. És nekünk se kell több idő, testvérek, mint amit Isten ad. A lényeg, hogy az időt, ami van, arra használjuk, amire Isten adta. Mindig abban a feladatban legyünk, amiben lennünk kell. Borzasztó nehéz ez a hajszoltság, hogy az ember mindig dönt, hogy most az öt közül melyiket csináljam éppen. Ehhez értelmes, halló szív kell, hogy Istenem, melyiket csináljam. Minek van itt az ideje? Hadd olvassak fel egy verset, amit most nem régen találtam, az a címe, hogy valami mindig közbejön. Valami mindig közbejön. Távolban tengő vén apádnak sós parlaggá szikesedett magánya fehérli utánad. Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön, futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön. Valami mindig közbejön. Mosolyognál az elesetre, s nem lelné arcodon helyét a köznapok csipcsup keserve, a csüggedőkre biztatón, a lányokra ingerkedőn, mosolyognál szíved szerint, de valami mindig közbejön. Valami mindig közbejön. Forró igazra nyílna ajkad, de mielőtt kimondanád, engedsz a langyos féligaznak. Hisz a gyereknek bunda kell, meg kiscipő is télidőn, lehetnél hős, nem csak derék, de valami mindig közbejön. Valami mindig közbejön. Létfontosságú semmiségek miatt halasztjuk mindig azt, ami életté tenné a létet. Pedig adódna még idő kifogni az adott időn, igen, adódna még idő, de valami mindig közbejön. Nem kell több idő, Salamon se kéri. Csak azt kérjük, hogy használhassuk arra, amire Isten adta. Nem kért gazdagságot. Ez is egy szép dolog. Gazdagságot kérni, testvérek, azért nem érdemes, azt mondja a Szentírás, mert abból sose elég. Rockefellert kérdezték meg egyszer, hogy mit szeretne még. Azt mondta, hogy még egy kicsivel többet. És ezzel így van az ember, még egy kicsivel többet. Mindig van több. Azt mondta valaki, hogy adj meg egy embernek mindent, amire vágyik. És ha megadtad, akkor rájön, hogy nincs meg mindene. Mindig van több. Az USA-ban, amit mi az életszínvonal csúcsának tartunk, végeztek egy felmérést. 1990 és 94 között megkétszerűződött az emberek hitelállománya, mert valami mindig több kell, mert jönnek a katalógusok. Katalógusok nélkül nem is tudjuk, hogy ezekre a dolgokra szükségünk lenne, azok megmondják nekünk, hogy mire van szükségünk. Még ők is, akik gazdagok. És valami mindig több kellene. Hadd mondjak néhány igét, ami szegénységről, gazdagságról, pénzügyeinkről szól, mert erről is szól majd a következő esztendő. Néhány szépséges ige Isten tárházából. 62. Zsoltár. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, mert ahol van a szíved, ott van a kincsed. Máté 6-ban írja ezt az ige. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidók 13.5. Őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is az ember, az életét akkor sem a vagyona tartja meg. Lukás 12.5. És végül Ágúr szép mondását hadd idézzem. Szegénységet és gazdagságot ne adj nekem, hogy ne dicsekedjem, kicsoda az Isten, és hogy ne kényszerüljek lopni. Táplálj engem hozzám illő eledellel. Isten, hadd találja meg azt a középutat az életünkben, hogy sem el ne bizakodjunk nagy gazdagságunkban, se ne kényszerüljünk másokat megkárosítani szegénységünkben. Táplálj engem hozzám illő eledellel. Testvérek, azt sugallja ez a világ, hogy az élet csak kifele növekedhet. Csak tárgyakkal, utazással, megragadott dolgokkal. Az élet befelé is növekedhet. Éppen nemrég mondta valaki, aki hitre jutott, hogy az élet befelé is növekedhet. Hogy az ígéret földje belül is egy csodálatos világ. És az is szép. És az még végtelenebb, mint ami kívül van. Nem csak a Rivédia szép. Az is lehet szép, ami belül van. És Istennek terve volt, nem csak a gazdaggal, hanem Lázárral is. Lázárt a szegényt Isten országában ismerték, vitték és vigasztalták. Nem kért gazdagságot, és végül nem kérte az ellenségei lelkét. Ú, de jó lenne megszabadulni egyszer minden ellenfelünktől. Vagy kérni, hogy Isten adj valami eszközt, lehetőséget, ötletet, amivel felülkerekedek. Nem kért Salamon ilyet, pláne nem kérte, hogy Isten álljon bosszút az ellenfelein. Isten majd tudja, ő igazságos, övé a bosszúállás, ő megfizet. Egyiket sem kérte. Jót kért. Testvérek, megadta neki az Isten, hogyha továbbolvassuk a Salamon történeteket, akkor látjuk, hogy döbbenetes volt az az áldás, amit Isten ráárasztott az életére, a birodalmára, hogy külföldről jöttek megnézni, csodájára jártak, és amikor Sába királynő eljött meglátogatni azt, hogy mi van itt, és hogy is állnak Salamon udvarában a dolgok, akkor azt mondta, hogy még a felét sem mondták el nekem annak, amit itt találtam. Íme egy meghallgatott imádság. Befejezésről annyit hadd mondjak, hogy ennek ára volt. Salamon dicsőségének és gazdagságának ára volt. Mint hogy mindennek ára van, ami ér valamit ebben az életben. Az ára az, hogy imádkozni kell. És ennek az az ára, hogy reggel keljünk föl korábban, akkor tegyük meg. Ez a világ nem úgy van berendezve, testvérek, hogy mi tudjunk imádkozni. Magamról tudom. Fél óra is eltelik, amíg oda találok belül a belső szobámba. Míg kijövök a gondolataimból, míg kijövök mások ügyeiből, majdnem lehetetlen sokszor imádkozni. De ez az ára nem megy másképp, ezt nem spórolhatjuk meg. Sem az imádkozást, sem az igeolvasást. Ebből a kettőből áll össze, vagy adódik a halló szív, az értelmes és az engedelmes akarat és lélek. A történet befejezése nagyon-nagyon szép, ennek a történetnek a befejezése is. Azt olvassuk, hogy Salamon, amikor túl volt ezen a beszélgetésen, akkor hazament a fővárosba, hála áldozatot mutatott be, és meghívta a szolgáit is erre az ünnepségre. Így van mindenki, aki a belső szobában Istennel beszélgetni szokott. Ez a két következménye van. Egyrészt a hálaadás, hogy nagy hála van a szívében, másrészt pedig az, hogy megújuló szeretettel tud odafordulni mások felé. És ezt mindig tapasztalja az ember, hogy ez a valaki az imádságból jön. Ez a valaki az Istennel való közösségből jön. Mert valami olyan lelkiséget hoz magával, Isten országának az erejét, szeretetét lehelte be. És ezt adja tovább. Mindenképpen, minden oldalon, emberi oldalon és Isten felé is óriási áldásai vannak az imádkozásnak. Testvérek, ne spóroljuk meg ettől az időt. Valószínűleg nem lesz könnyű az év, aminek neki megyünk. A legfontosabb az, hogy az Istennel való közösségben érjen bennünket bármi, ami ér. És akkor jöhet minden, ahogy Pál apostol mondja, hogy mindenre lesz erőm, abban, aki engem megerősít. Lehetnek ütések vagy áldások, mindenféle mozgás és lökések érhetik az életünket. A fontos az, hogy ebben a védett Istennel való közösségben érjen minket minden, ami ér. Imádkozzunk! Édesatyánk, azt kérjük most tőled, hogy taníts minket imádkozni, és az imádság lelkét add a szívünkbe, és bátorságot is, Uram, ahhoz, hogy merjünk téged megkérdezni, merjük megtudakolni a te akaratodat. Úgy félünk sokszor, hogy megmondod is, mi lesz velünk, ha nem tudjuk teljesíteni. Vedd el, Urunk, ezeket a hamis félelmeket a szívünkből, vagy az attól való félelmet, hogy teljesen lekorlátoz majd minket a te akaratod, hogy nem lesz mozgásterünk, hogy egyfajta rabságban leszünk. Kérünk, vedd el tőlünk ezeket a buta gondolatokat, és bizonyíts be számunkra az ellenkezőjét, a nagy örömet, amiből másoknak is jut, ha nálad jártunk imádságban. És kérünk, Urunk, téged, hogy valóban vezess bennünket, hadd tapasztaljuk meg, hogy milyen az, amikor te mutatod az utat, te adsz helyes gondolatot a döntéseinkben. Imádkozunk, édesatyám, most a mi egész népünkért és nemzetünkért, határon innen és túl. Te látod szétesettségünket, összetörtségünket. Igazad van, hogyha ítélsz. Minden, ami ér bennünket gyakorlatilag, csak következménye annak, ahogyan élünk, ahogyan gondolkozunk. Kérünk, Istenünk, hogy szállj meg bennünket. Segítsd, Urunk, hogy legalább a te néped a helyén legyen. Hogy legalább a te néped hordja eléd imádságban a problémákat, a betegeket, megoldhatatlannak látszó ügyeket. Imádkozunk, édesatyánk, a te egyházadért. Köszönjük, hogy azon a népen a pokol kapui sem vesznek erőt. Imádkozunk családtagjainkért, kérünk most a betegeinkért, idős testvérekért, gyermekeinkért. Úr Jézus, a te világosságodban hadd lássunk mindent ebben az évben. A valóságot hadd lássuk. A te szemszögedből, az örökké valóság felől hadd lássuk ezt az életet. És kérünk, hogy a mi véges életünket csomagold be a te örökké való erőidbe. Hallgass meg kérésünket, és fogadd el a mi hálaadásunkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet minden időben. Amen.